Jó estét kívánok, üdvözlök mindenkit a virtuális Beit Midrásban, a virtuális tanházban. Ma esti téma a heti szakasz a Kabbala tükrében, az valóság vagy állam. Mi történik a Mesiás eljövetelekor? A téma hihetetlen érdekes, a proféták mondanak, de a Mesiás eljövetelekor a farkas és a bárány együtt fog élni, hát egy hihetetlen helyzet. És erről szól a történet, hogy egy bizonyos állatkert hirdette magát, mint a mesiási idők állatkertje. Húha, a mesiási idők állatkertje, akkor mit lehet ott látni? És tényleg emberek jöttek, bizonyos be volt osztva, mikor lehet bejönni, ott egy helyen volt egymás mellett a farkas és a bárány, bebizonyítva, milyen lesz a mesiás eljövetelekor. Bejöttek 5-10 percre, kimentek, jött egy következő csoport, kimentek, és tényleg mindenki látta, hogy ott a farkas és a bárány egymás mellett vannak, hihetetlen mesiási idők. Hát, valaki oda ment az őrhöz, és kezdett érdeklődni, de mégis, mi a valóság itt? Azt mondja, micsoda kérdés? Nekünk hátul annyi bárányunk van, és akkor állandóan minden órában pótolunk a bárányt. És így be tudunk mutatni a mesiási időknek az állatkertje. Na, az egész a mesiási időknek a különlegessége az a heti szakaszban található. Nézzünk meg a forrásokban az első, az egyes számú, akkor a heti szakasz elejéről van egy idézet. Imbechuk a tajté lejhovet mitzvó tajti smoru, vizsbáti hája rá minha áret. Magyarul, ha törvényem szerint jártak, és parancsolataimat megőrzitek, elpusztítom a vadállatot az országból. Mit jelent az, amikor a Tóra megígéri nekünk, hogy elpusztítom a vadállatot az országban? Erre azt mondja a Midrash Szifra. Simon Rabbi mondja, általában, amik Simon Rabbi, az Rabbi Simon Bar Jochai, akinek a jarcájtját a halálozási évfordulót most nem régen ünnepeltünk. Azt mondja Simon Rabbi, elpusztítom, hogy ne okozzanak kárt. Nem arról van szó, hogy elpusztítom, hogy ne legyenek az országban, hanem elpusztítom, ne okozzanak kárt. És így mondja Jesája proféta, és lakik a farkas a bárányal, és a párduc a kecskegödéjével hever. A borjú és az oroszlánkölyök együtt legelezésnek, és egy kis gyermet vigyáz rájuk. És az oroszlán, mint az ökör, szalmát eszi. No, ami azt jelenti, nem, hogy a vadállatot elpusztítom az országban, hanem megszüntettem a vagy részét benne, és akkor marad egy sima, szelid állat. Ezt mondja a Midrash. Hihetetlen ígéret van itt Jesaja profétától, egy hihetetlen világot ecsetel előttünk, nem lesz semmiféle feszültség, még a vad állatok is csendben, nyugodtan fognak élni, és mit fognak enni, ha nem fognak egymást enni. Mert azt mondjuk, hogy az oroszlán, mint az ökör, szalmát eszik. Szóval a vad állatok is vegetáriánusok lesznek, és visszafogadott. És ugyanúgy, ahogy az állat szinten lesz egy olyan tökéletessége, most nem is lehet elképzelni, hasonlóképpen a növény szinten lesz egy hihetetlen tökéletesség. Nézzük meg a kettes forrás. További áldás mondja a Tóra, Vinatná arec jevulá veitz haszade itén pirjó. És a föld megadja termését, a mezőfája megadja gyümölcsét. Ezt mondja a Tóra. Mi a olyan nagy különlegesség, hogy a mezőfája megadja a gyümölcsét? Mert azt mondja Rási, ezek terméketlen fák, még a jövőben gyümölcsöt adnak majd. Nem arról van szó, hogy a gyümölcsfa fog adni gyümölcsöt, hanem a nem gyümölcsfa is fog adni gyümölcsöt. Ez megint egy olyan tökéletesség, amit most nem is tudunk elképzelni. Menjünk tovább. A tökéletesség, ami van az állatokban, és a tökéletesség, ami van a növényekben, utánuk jön a tökéletesség az emberben. Ez pedig is Jesaja proféta második fejezetben le van írva, és ez az a pár vers, ami az ENSZ New Yorki épületen, az ENSZ New Yorki épületen rá van írva ez. Miről van szó? Mondja Jesaja proféta. Vajába harita yamim, nachon yahar beit Hashem berosh ha'arim. Lészen az utolsó időkben, hogy erősen fog állani az örökkévaló házának hegye, és eljönnek sok népek mondván, gyertek, menjük fel az örökkévaló hegyére, és csinálnak fegyvereikből kapákat, és dárdaikból metszőkéseket, és nép-népre kardot nem emel, és hadakozás többé nem tanul. Lo isa goy el goy herev, lo yilmdu ot milchama. Hadakozás többé nem tanul. Szóval tökéletes lesz az ember, amit el se lehet képzelni, tökéletes lesz a vadállat, ami szintén el se lehet képzelni, és tökéletes lesz a növény is, amit szintén el se lehet képzelni most. Csak kérdés az, tényleg ezt szó szerint kell ezt értelmezni? A mostani életet, hogy ismerünk mindenféle nehézséggel együtt, olyan irányba megy el, a tényleg tökéletesen válik minden? És a kérdés nem csak az, hogy meglepő ez az egész, a kérdés tényleg miért? Miért legyenek ezek a hihetetlen csodák? Ahogy Maimonides felteszi a kérdés, a második oldalon, a negyedik, meg van számazva itt, a negyedik forrás. Mondja Maimonides, a vers végre arra utal, ha csak metaforáról és hasonlatról van itt szó. Azt mondja, nem ártanak és nem pusztítanak szent hegyemen, mert telve a föld Isten megismerésével. Tehát ez az oka annak, hogy nem lesz rombolás és kártétel, mert ismerni fogják Istent. Lehet így írni az oroszlánról, aki tudja a teremtőjétől, hogy nem helyes ártani, ezért újra szénát eszik még. Ha arról van szó, hogy az ember az ember tökéletes lesz, akkor erre azt lehet azt mondani, igen, az embernek van esze, az ember rá fog jönni, fel fog ismerni az Istent, és emiatt már nem fogja azt tenni, ami nem helyes. De ezt lehet mondani az állatra is. Az állat vétkezik, azért az állat olyan, mint amilyen, mert vétkezik, mert van egy rossz ösztöne. Azért teszi az állat, amit tesz, mert ez a természet. Akkor mit jelent az, hogy most hirtelen minden teljesen meg fog változni? Hogy lesz az oroszlánból és a farkasból szelíd állatok? Azért, mert Isten tudását meg fognak ismerni? Ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés ez, mert az egész messiás eljövetele, mindenki hisz az messiás eljövetele, pontosabban az ember a szívében akarja, hogy legyen a messiás, csak nincs meggyőződve, tényleg lesz az. Van egy nagyon híres, egy kicsit ilyen erős vicc, ugye a jiddis irodalomban a lengyelországi Chelem mindig van említve, mint egy ilyen okoskodó város. És arról van szó, hogy egyszer a hitközség kihirdett állást. Az állás abból áll, hogy ez egy őr lesz, aki mindig magas hegyen, reggeltől estig magas hegyen fog tartózkodni, és fogja figyelni az utat messziről. Azt látja, hogy a messiás már úton van, és jön, akkor gyorsan szólni fog a helyi embereknek, ha tudjanak menni fogadni a messiást. Erre valaki megkérdezi ezt az őrt, aki vállalt ezt a munkát, mond, mennyit fizetnek? Azt mondja, a fizetés az nem magas, de legalább egy életre szóló munka van. Ami azt jelenti, várja a messiást, csak nem igazán hisz abban, hogy tényleg el fog jönni. Hogy valaki egy kicsit ilyen durvában fogalmazta meg, azt mondja, a messiás mindig jönni fog majd. És akkor most tényleg a kérdés, hogy tényleg jönni fog, vagy nem fog jönni. Azt ez tényleg meg fog változni minden úgy, hogy a nem természetes módon fog történni minden, vagy másképpen lesz ez. A heti szakasz, a Bechukai táj, ami Mózes harmadik könyv, a Ikrő könyvenek utolsó heti szakasza, nagyon sok helyen ez így ismerünk, mint a Parashata Klalot, az átkak szakasza. Mert nagyon sok átkak van benne, büntetés, sokkal több, mint az áldás. De mert az áldások 11 versből áll, az átkak 29 versből áll. De valójában nem helyes ez, hogy ez az átkaknak a heti szakasza, mert valójában, ha picit mélyebben nézzük a szöveget, azt fogunk látni, hogy az áldások, ami ott vannak, sokkal többet érnek. Nézzünk meg egy nagyon érdekes dolgot. Héberül természetesen. Hogy kezdődik a heti szakasz első verse, ami egyben az áldásoknak az első verse? Im bechukotai telechu. Im az alef mem, szóval az áldások kezdenek egy alefen. Hogy van az áldásoknak vége 11 versen később? Vaolech etchem komemiut. Akkor egy taf van a végen. Én vezetni fogom titeket emelt fejjel, és egy taf van a végen. Azért az áldással kezdenek alefel az első betűvel, a héber ABC-vel, alefbéte-ben, és fejeződik be egy taf-val. Mit jelent ez? Aleftől Tafig, az elejétől a végig, az áldás mindenre, mindenre fog kitérni. Ezzel szemben, hogy kezdenek a 29 vers átkak, Vöim lot is mó, és ha nem fogtak hallgatni. Kezdődik egy vával. Hogyan fejezedik be? Piad Mose, Mózes kezén. Mózesen keresztül, egy hely van. A hely és a váv az egymás mellett. Az Alef és a Táv azt mutatja az elejétől a végéig. A vávtól helyig ez azt jelenti egymás mellett. Azt jelenti, hogy az áldások azok ilyen bővebben mindenre kér neki. Az átkak lehet, hogy részletezve vannak, de csak annyi nem több. Nézzünk meg a midrást. Tanhum a midrása. Azt mondja ez az ötödik, a forrásokban az ötödik. Amikor azért jött Mózes, hogy megáldjon bennünket, kevés áldást kaptunk. Amikor azért jött, hogy megátkozzon bennünket, sok átkot kaptunk. Mózes harmadik könyvében mondja a midrás, 29 mondatni átok, és 11 mondatni áldás van. Azonban, aki elmélyed bennük, látja, hogy az áldások vannak többségben. Az áldások Aleffel kezdődnek és Tavval fejeződnek be, mert az Aleftől Tavig, a héber ábrec első és utolsó betűi kapnak áldások, mindent, az átkak vávval kezdődnek és helyvel végződnek, és a váv és a hely között nincs semmi, egymás után következő betű. Ami azt jelenti, igaz, hogy mennyiségben úgy tűnik a 11 vers áldás úgy áll szemben a 29 vers átakkal, de valójában az átakok részletesen le vannak írva, és csak váv és hely között, az áldások tömören vannak leírva, de Aleftől Tavig, ami azt jelenti mindenre kitér ki. Még egy különbség, az áldások jönnek minden verse további áldást mond. És ez is lesz, és az is lesz, és az is lesz, és az is lesz. Az átkoknál van több dolog írva, és utána a Tóra megint egy bevezetést ad. Ha mind ez nem fog segíteni, akkor jön a következő lépés. Ha mindez nem fogja, és ami azt jelenti, ez nem csak ömlik a büntetés, hanem fokozatosan. Az áldás az csak ömlik. A Talmud ezt kapcsán azt mondja a Talmud, Leolám te hei szmol dohevi min mekar evet. Mindig legyen úgy, hogy a bal kézzel az ember lökjen el az embereket, és a jobb kézzel az ember közelebb hozzon az embereket. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy a jobb kéz az az erős kéz, a bal kéz az a gyengebb kéz. Ha el kell lökni valakit, akkor bal kézzel gyengén ellökni. Közelebb hozni valakit, erősebben hozni. Így az áldás az erősen jön, az átkak, a büntetés gyengén jön. És mindig, ha közelebb hozunk valakit jobb kézzel, annak sokkal erősebb hatása lesz, mint ellökni valakit bal kézzel. És erre van az a híres tanmese, amikor a nap és a szél vitatkozik, ki az erősebb. Ki az, akinek sikerülni fog az, hogy az ember ne vegyen le a ruháját, amivel jár az utcán. Erre azt mondja a szél, én olyan erős vagyok, simán el tudom ezt érni. És mit látjuk, hogy a szél kezd fújni, mert akarja lefújni róla a ruháját. De ez ellen az ember rögtön vétkezik. Látja, hogy erős a szél, erre gyorsan begombolja magát. Még jobban. Még egy övet is tesz rá. Minél erősebb a szél, annál jobban védekezik ellene. Amikor pedig a nap kezd sütni, erősebben is erősebben, az ember leveszi az övet, kigombolja a ruháját, még egy gomb, a gombok még nem elég, aztán le is szedi magáról, és akkor a végén kiderül, hogy napsütésen mosolyol, sokkal többet lehet elérni. Ez egy jobb kézzel erő a közelebb hozni valakit, az sokkal-sokkal erősebb és hatékonyabb, mint bal kézzel ellökni valakit, az nem jár nagy sikeren. Szóval valójában a heti szakasz, hiába van 29 versnyi átkakal, de mégis a 11 vers áldás az ellensúlyozza, és sokkal erősebb. És ebben a 11 versben fel van sorolva azok a különleges áldások, amit előbb az óra elején idéztünk, amikor a növényvilág meg fog változni, és még az állatvilág is meg fog változni. A növényvilág azok a gyümölcs, azok a fák is fognak adni gyümölcsöt, ami nem gyümölcsfák, és a vadállatok pedig elnézést, és a vadállatok pedig már nem lesznek vadak. És az a kérdés, tényleg ez a sok áldás is minden szó szerint, vagy nem szó szerint. Aki egy kicsit járatos a Talmudban, tudja, hogy a Talmud két részből áll, nem 50-50 százalék, inkább 80-20, vagy maximum 70-30, de van egy bizonyos százalék, 20 százalék, 30 százalék, ami ilyen történetek, úgynevezett agadikus részek. Ezek közül van Agadot Rabbe Bar Barchana. Ez egy nagyon érdekes rész a Talmudban, ahol Rabbe Bar Barchana hihetetlen történeteket mond el. Ez a Bava Batra traktatusban van, 73-as lapon. És minden, amit ő mond, az olyan hihetetlennek tűnik, ami nem is lehet. Például azt mondja Rabbe Bar Barchana, egyébként ez már egy jidis közmondás is van, ez olyan túlzásokat mond, mint Rabbe Bar Barchana. Nézzük meg, milyen túlzások vannak itt. Mondja Rabbe Bar Barchana, egyszer hajóval mentünk a tengeren, és egyszer megérkeztünk egy ismeretlen szigetre. No, kijöttünk a szigetből, leszálltunk a hajóról a szárazföldre, jól éreztünk magunkat, ültünket egy kicsit pihentük, utána úgy döntöttünk, hogy egy kis tábortűzet, egy kis sütés, és ahogy meggyújtottunk a tüzet, egyszer csak az egész sziget kezd fordulni. Kiderül, hogy ez nem egy sziget, hanem ez egy hal volt, és a halnak a felső részén, ami kilógott a vízből, ez volt a mi szigetünk. És ahora persze a tüzet gyűjtöttünk, akkor melege volt a halnak, és ez megfordult. És gyorsan, még utolsó pillanatban sikerült felszállni a hajóra, és életben maradtunk. Ez egy történet. Egy másik történet. Mondja Rabbe Bar Barchana, egyszer mentem a sivatagban, és találkoztam egy arab kereskedővel, aki azt mondta, szeretnél látni az a sok ember, Izrael fiak meghaltak a sivatagban a Mózes idejében? Igen. És erre megmutatta nekem, hogy az a sok rengeteg ember, hogy fekszenek a földön, úgy, hogy a térdők itt fel van hajtva, és alatta lehet átutazni. Ezek olyan hihetetlen nagy emberek voltak, hogy lehet a térd alatt átmenni. Ezek olyan hihetetlen történetek, hogy most hogy kell képzelni ezt? És erre azt mondanak, ez a kommentátorok sokat foglalkoznak vele, Maimonides azt mondja, meg kell érteni, hogy itt nem arra van szó, hogy ő mond túlzásokat, és még nem hiszünk el, vagy ilyesmit. Rabbi Balbahana soha nem mondott olyasmit, amit szó szerint kellett értelmezni, hanem ő bizonyos gondolatokat szeretne, akart továbbadni, és ezt ilyen történetben mondta el, de meg kell érteni, mi a gondolat, ami mögötte van, mert sokszor egy ilyen tanmesével könnyebb elmondani és eljuttatni a könnyebb eljutatni a mondani valója, mint az ember egyenesen mondja a tanítás. Hasonlóképpen, ugyanúgy, hogy Rabbi Balbahananak a történetét mondja Maimonides, ez nem szó szerint kell érteni, itt nincsenek túlzások, mert Rabbi Balbahana soha nem mesélte ezeket, hogy mint ezt megtörtént volna, hanem szimbolikusan mondta a dolgot, az embernek meg kell értenie, hogy értse meg. Hasonlóképpen mondja Maimonides, ugyanúgy, ami írva van, hogy a farkas a báránynal együtt él, ez szintén nem mint túlzás, mint hihetetlen dolgot, hanem meg kell érteni, hogy mire utal. És mire utal itt, nézzünk meg a forrásokban, a 8-as forrás. Mondja Maimonides, ne gondoljuk azt, hogy a Mesiás eljövetelével megváltozik a világ rendje. A világ a maga rendje szerint működik, majd mondja Maimonides. Amikor ezt mondja a Jesája, és lakik a farkas a báránynál, és a párduca kecskegödéjével hever, az csak metafora és hasonlat. Azt jelenti, hogy Izrael, a zsidó nép békében él a népek gonoszaival, akik farkashoz és párduchoz hasonlóak. Ugyanúgy, hogy általában a farkas és a párduc veszélyes állatok, ugyanígy a világ népe a zsidó nép számára veszélyesek. Amikor ezek ki fognak ezek békülni a zsidókkal, ez azt jelenti, hogy a farkas kibékült a báránynal, de szó sincs arról, hogy a valódi farkas kibékült a valódi báránynal. Továbbá ezt mondja Maimonides a jogi könyvében végén, a Misné Tóra végén. Utána van Maimonidesnek egy olyan írása, az a neve, Igeret Triatamitim, a halottak feltámadásának a levele. Erre mondja Maimonides, másképpen is meg lehet ezt érteni, hogy arról van szó, hogy olyan nagy bőség lesz a világban, hogy ez embereknek minden lesz, és az állatoknak is minden lesz. Olyan nagy lesz a bőség, hogy az állatok nem fognak érezni, hogy szükség van mást megtámadni, mert jól laktak, jól éreznek magukat, nincs szükségük. Nem lesz szükségük semmire. Hasonlóképpen mondja Maimonides, mi van azzal, hogy a nem gyümölcsfák is fognak adni gyümölcset. Mondja, nézzük meg akkor az a 9-es versben. A különbség a mai világ és a mesiasi kor között csak annyi, hogy felszabadulunk és idegen uralomnak való alávétettségből. Felszabadulunk az idegen uralomnak való alávétettségből. Abban az időben is lesznek gazdagok és szegények, erősek és gyengék, azonban abban a korban nagyon könnyűvé válik az emberek számára, hogy megéletésüket biztosítsák. Kis erőfeszítéssel nagy eredményeket lehet elérni, mintha a minden fát fog adni gyümölcs. De nem szó szerint erről van szó. A régi idis irodalomban volt az a kifejezés, hogy Amerikában valgen zach di gold of the gassen. Amerikában tele van az utca aranyjal és pénzzel, csak le kell hajolni és felemelni. Most nem arról van szó, hogy ez egy túlzás, higgyük el, vagy nem higgyük el. Senki nem gondolta ezt szó szerint. Úgy gondolta, Amerikában, az USA-ban van lehetőség elérni azt, hogy az ember gazdag legyen, amit máshol kevésbé, és ez az olyan minta, csak le kell hajolni. Le kell hajolni érte. Szóval, ha ezt a gondolkodásmód fogunk követni, akkor ugye ez azt jelenti, hogy ne legyen a várakozás olyan nagy, nem, mert nincs mire számítani, sokkal egyszerűbb lesz az egész, ami azt jelenti, az a mesiás, az a hihetetlen, csodálatos mesiás, akire várunk, szó sincs arról, hogy ő ilyen mesiás elfogadni, ez a gondolkodás szerint, mert a világ nem fog megváltozni, a természet marad, ami csak lesz bőség, és a bőség jár egy bizonyos változása, de nem egy csodálatos változáson. Ha van bőség, akkor nincs feszültség és háború. Akkor ezzel lezártunk a témát. Nem zártunk le a témát ezzel, mert akkor is, ha a farkas nem egy szó szerinti farkas, és a bárány nem egy szó szerinti bárány, és a fák, azok nem szó szerinti fák, de van egy dolog, ami a halottak feltámadása. Hogy lehet ezt értelni? Ez egy hihetetlen csoda. Ma az emberek élnek, és életük végén meghalnak, abban az időben az, aki életben van, életben fog maradni, és aki meghalt. Tavaly 5 éve, 10 éve, 100 év, 1000 év az életnek van. Ez egy hihetetlen csoda, de mégis látjuk, hogy a mesiási időkben lesznek csodák, ami azt jelenti, hogy a Maimonides se tudja tagadni, hogy tényleg az egész mesiás eljövetele az csak egy természetes spirituális változás fog behozni a világban, hanem ott még mégis valami természet fölötti dolog mégis fog történni itt. Csak azt lehet mondani, Maimonides azt mondja, ez nem a messiásnak a feladata. A messiás az nem a csodáknak az embere. A messiás az Istennek az ember, aki tanítja az embereket az Isten félelemre és az Isten szolgálatra. És minden, ami van a messiásra írva, úgy lehet értelmezni, hogy nem csoda, stb. Utána lesznek még csodák a világon, az Isten, hát csodákat fog még mindig művelni, de ez nem a messiásnak a feladata. Ami azt jelenti, a messiás eljövetelekor lesz egy hihetetlen, természetes, de hihetetlen spirituális változás a világban, ami a bőség miatt el fog tűnni a rossz, és a gonoszság, és a feszültség, és a háború, és a lopás, és az irigység. Utána folytatódik ez, és akkor lesznek nagy csodák. Nézzük meg, mit mond hogy a Rebbe megfogalmazva a 10. forrásban. Mondja a Rebbe, hogy mondhatja Maimonides, hogy nem változik meg a világrendje, amikor a hit 13 alaptétele, melyet ő maga fektetett le, mondja ki, a halottak feltámadnak. Azt kell mondanom, hogy Maimonides két különböző dologról és időszakról beszél. Azok a célok, melyeket a messiásnak kell megvalósítania, nem változtatják meg a világrendjét. És az ezzel kapcsolatos proféciák mind metaforák és hasonlatok. Azonban ezután, ami nem a messiásnak a feladata, jön egy új korszak, melyben a világ megváltozik, és a négy, és a nagy ígéretek szó szerint megvalósulnak. Ez egy magasabb szint, és minden megfog. És akkor már lesznek szó szerinti, akkor jön egy szó szerinti értelmezés. Egy szó szerint értelmezés is. És akkor az a kérdés, akkor a végen ezek szerint mégis lesz, ha a végen mégis lesz ilyen hihetetlen csoda, akkor mindig az a kérdés, miért lesznek a hihetetlen csodák? Miért fog megváltozni mindennek a halál meg fog szűnni, a minden fa fog adni gyümölcsöt, az állatok, vadállatok megváltoznak. Mi ez? Miért van ez? Hogyan van ez? Van egy történet, hogy egyszer Lizsenszkben a híres haszid mester és csodarabbi Rabbi Eli Melechhez bejön egy zsidó, egy egyszerű zsidó, leül a széken, és azt mondja, Rebbe, én ma nem bírom, pereskedni szeretnék az Isten. Hogy mit mondtam? Azt mondja Rabbi Eli Melech, nem, ha van mire pereskedni, akkor mondd el. Erre magához hívott még két rabit, és azt mondta, miről van szó. Erre azt mondja ez a zsidó. Hát, nekem sok panaszom van a jó Isten ellen. Én egy szegény ember vagyok, és eddig nem találtam egy párt a lányomnak. Pedig nagyon jó lányom van, senki nem akart rá nézni, én nem tudok neki senki semmit biztosítani, útravalót, nem is tudom igazán az esküvő költségeket se igazán vállalni és teljesíteni, hát akkor senki nem is akart nézni. Most pár hónappal ezelőtt történt egy csoda, és a lánya megismerkedett egy fiúval, egy jó fiúval, különleges fiúval, tanult, tóra tanulás, Isten félelem, és ő megszerette a lányomat, és eldöntetek, az most házasodni fognak. No, már egy komoly előrelépés. Erre hirtelen a osztrák császár úgy döntett, hogy minden új házaspár, aki akar házasodni, családot alapítani, akkor egy bizonyos elég komoly összeget kéne adni. Hát mit vár el az Isten tőlem? Először nem volt fiú, aki nézett a lányomra. Most már van, és most már tudnánk készülni az esküvőre, egyszer csak jön ez az új adó. Hát ez itt hihetetlen. Ő megteremtett minket, megparancsolta, hogy családot alapítsunk, megtörtént ez, és szeretnék kiházasítani a lányomat. Erre jön ez a hihetetlen adó. No, Rabbi Eli Melech, és a két rabbi, a bíróság megtárgyalta a témát, azt mondta, teljesen igaz, és az Istennek gondoskodnia kell, hogy ennek a szegény embernek a lánya tudjon házasodni. Na, nagyon boldog volt, hazajött, és azt mondja a lány, azt mondja neki a feleség, ó, hallottál a legújabb híreket? Megszűnt ez a házassági adó. De jó, akkor most már tudok házasságot alapítani. Ami azt jelenti, most történt itt egy természet fölötti dolog, nem, helyre állt a helyzet, ami volt korábban. Közben a császár hozott egy akadályt, és ő vele imádkozott, és megszűnt az akadály. Most, ha végig gondolunk a mesiási időkről, mi az, amit a proféták megígérnek? Azek tényleg olyan új dolgok, ami új természet a világban? Vagy inkább az, hogy helyre áll az eredeti rendszer? Helyre áll az eredeti rendszer. Végső sorra miről van szó? Az Isten megteremtette a világot. Egy tökéletes Isten a megteremtett világot, akkor a világ tökéletes kellett legyen. Most, mikor kell csodálkozni? Amikor azt látjuk, hogy a világ tökéletes? Vagy akkor, amikor azt látjuk, hogy a tökéletes Isten, tökéletes mindenható Isten létrehozott a világot, ami nem tökéletes, ahol vannak problémák, betegségek és minden. Akkor nem azon csodálkozunk, hogy lehet az, hogy húha, hogy lesz-e tökéletes világ. Ez nem logik, a logika azt diktálja, csodálkozunk azon, hogy most miért nincs tökéletes világ, hisz az Isten teremtette és élteti és vezeti a világot. Ami azt jelenti, ha az ember vesz egy BMW-t, akkor nem csodálkozik, amikor minden működik, csodálkozik, ha valami nem működik. BMW is nem működik. De az ember egy ladát vesz, harmadik kéz használt lada, akkor ha minden működik, azt mondja, hogy természet fölött ilyen minden működik. Most a világ az nem a lada, a világ az a BMW. Akkor ne azon csodálkozunk, nem azt kell magyarázni, hogy lehet, hogy valamikor tökéletes lesz, hanem inkább az, hogy lehet az, amikor valami nem tökéletes. Nézzük meg, mit mond egy kifejezés az Alter Rebbétől, Rabbi Schneur Zalman, a 11-es forrás. Azt mondja az Alter Rebbe, Rabbi Schneur Zalman a Tanjában. Jumajta Mashiach befrátkes Jihjo Amétim, a mesiási időszak, és különösen a halottak feltámadásának ideje, a világ teremtés lényegének beteljesítése, mert eleve egy célból történt a teremtés. Ami azt mondja, nem az, hogy a mesiási időkben lesz valami hihetetlen csoda, hanem a mesiási időben az lesz, ami eleve egy célból történt a teremtés. Ez a valódi, így volt a világnak a teremtése. Nézzünk meg Nachmanides. Mit jelent a galut? Geulá az megváltás. Mi az a galut? A galut szoktunk fordítani szétszorodás. Mi a galutnak a lényege? A galutnak az a lényege, hogy a zsidók nem a természetes helyükön van. Nem vagyunk a természetes helyünkön. Ami azt jelenti, hogy a gálút az, ami nem természetes, és nem az, hogy a megváltás az, ami nem természetes. A 12-es forrás a 4. oldal. A száműzet és a gálút nem ér addig véget, amíg nem térnek vissza helyükre, és atyák szintjére. Ezért, amikor elhagytak Egyiptomot, bár a rabszolgaságtól szabadultak még, mégis száműzetnek számít. Adtak, mert nem a saját országukban voltak, a sivatagban tévehektek. Csak amikor elértek a Színei hegyhez, és megépítették a hajlékat, és visszatért hazájuk az örökkévaló, és dicsfénye közöttük ragyogott, akkor lettek megváltva. A Talmudban meséli Volt Rebbi Yehoshua ben Levi, a híres talmudi bölcs, hogy a fia nagyon-nagyon beteg volt, és úgy tűnt, mint ha már meghalt. De meghalt, szegény, fiatalan, meghalt. Jaj, a család ott állt az ágya mellett, és sírtak, és jajgattak, és imádkoztak, és egyszer csak kiderült, hogy csak úgy tűnt, mint ha meghalt volna. Magához kezdett térni, kinyitotta a szemét. Megkérdezi Rabbi Yehoshua ben Levi, az apja, a híres talmudi bölcs, megkérdezi tőlem, mondd, mit láttál? Te már egy ilyen félig halálba voltál. Mit láttál? Erre azt mondja, azt láttam a túlvilágban, egy fordított világot láttam. Mi az a fordított világ? Aki itt, ebben a világban fontos, akkor a felső világban ő semmi. Aki ebben a világban semmi, a felső világban nagyon fontos. Egy fordított világ. Erre azt mondja neki, Rabbi Yehoshua ben Levi, drága fiam, nem egy fordított világot láttál, te egy valódi világot láttál. Itt van a fordított világ. Olyan emberek, akik nem érdemelnek meg a cselekedetei alapján, ők a fontosak. És a jó jámbor egyszerű emberek, akiket lenéznek. A valódi világ az ott fent van, amikor az a fontos, aki istenfélős micvakat tesz, és tórát tanul. Most pedig, akkor nézzük meg ezek a dolgok, amit előbb említettünk, azok a hihetetlen dolgok, ami lesznek a Mesiás eljövetelekor. Ha gondolunk az, hogy az Isten tökéletes Isten, akkor természetes kellett legyen, hogy tökéletes legyen a teremtés is. És ha megnézzünk, ha megvizsgáljuk a szöveget, a teremtés története, aki ki fog derni, hogy az Isten tényleg egy tökéletes világ, egy tökéletes világot teremtett, csak később megváltozott, és a messiási eljövetelekor a helyre áll a helyzet. Például az első dolog, az Örökkévaló azt mondja Ádámnak és Évának, ne egyetek a tiltott fából, mert ha ettek, akkor meg fogtok halni. Ami azt jelenti, hogy az eredeti terv szerint a teremtés állapot az, az embernek nem kell meghalnia. Csak az ember, ha vétkezik, azt mondja az Isten, meg fogtok halni. Ezek szerint, ha megszűnik a vétek, helyre áll az eredeti helyzet, és megszűnik a halál. Mert a teremtéskor nem az volt a lényeg, az ember megszülesen, fejlődik egy bizonyos korig, aztán kezd süllyedni, és 80-90 évesen, vagy 100-120 évesen meghal. Nem ez volt az eredeti terv. Ha vétkeztek, ha enni fogtak a tiltott fába, akkor lesz halál. 13-as vers a Lubavitchi, 13-as forrás a Lubavitchi Rebbétől. Az embert eredetileg úgy teremtett az Isten, hogy örökké érjen. Ezért volt tilos enni a tudás fájának gyümölcséből, nehogy meghaljon, mert a napon, amikor eszel belőle, halálnak, halálával halsz. A bűn által azonban a rossz beleköltözött az emberbe, ezért a halál a bűn által jelent meg, hogy a rossz megszűnjen létezni. Mi a halálnak a célja, hogy a rossz megszűnjen, és a lélek, a szent megy fel az Isten. Ha megszűnik a rossz, megszűnik a halál. Akkor azt mondjuk, ezek szerint a halatoknak a feltámadása az, és a halálnak a megszűnés, az az eredeti helyzetnek a helyreállítása. Másik dolog, ezek a vadállatok. Mit olvasunk a teremtés történetében? Mit fog az ember enni? Mit fog az állat enni? Összes ember, összes állat. Azt mondja az Isten, hogy az embere és az állatok mit esznek? A füvet és a növényt. Ami azt jelenti, a vad állat eredetileg nem volt vad úgy, hogy bántana a másikat. Ez nem volt az eredeti terv. Mondja Nachmanides, 14. vers. A világ teremtéskor az állatokról az van írva, hogy füvet egyenek, mert ez az ő természetük örökre. Csak hogy ezúttal megtanultak ragadozni, a halált okozó bűn miatt, a gonoszság miatt, a tudás fájának bűne miatt jött a világra. Azt jelenti, el lett rontva az oroszlán, a farkas, a párducnak a természete el lett rontva, és nem az eredeti terv szerint működtek. A Mesiás eljövetelekor nem fog valami csoda történni, hanem helyre fog állni az eredeti teremtési természet. És a harmadik dolog, hogy azok a fák, ami nem gyümölcsfák, fognak kiadni gyümölcsöt, hogy? Mit olvasunk a teremtéskor? Teremtéskor olvasunk az, hogy voltak ilyen fák és olyan fák, nem úgy tűnik. Teremtéskor valahogy csak gyümölcsfákról van szó. Nézzünk meg. Mondja Nachmanides, 15. vers. Nem értem, miért nem említi az írás a terméketlen fák teremtése, és miért csak a gyümölcsfával kapcsolatban ad parancsot? Ezért mondták bölcsénk, hogy a terméketlen fák is hoztak gyümölcset, de az átkozott a föld átak miatt a bűnt követően váltak terméketlenné. ami azt jelenti, hogy megint helyre fog állni az eredeti terv. Az eredeti természetes, megteremtett állapot, csak a vétkek miatt megszűnt. Akkor felmerül a kérdés, akkor most mi van? A világ meg lett teremtve, el lett rontva, és sok ezer évvel később helyre áll. Akkor mi volt az egésznek a célja? A célja az volt, hogy mi érjük el ezt. Mi szülessünk bele ebben a világban, és tegyük sok-sok micvát, szolgáljuk az Istent, és ezzel mi megérdemelünk, és mi megkapjuk a munkánk által azt a természetes helyzetet, amit az Isten megteremtett. És akkor erre nincs mire csodálkozni, hú, az természet fölötti. A mostani helyzet természet fölötti. Isten teremtette a fákat, és nem minden fán van gyümölcs. Az Isten teremti az állatok, és ilyen rossz vadállatok vannak. Ez egy tökéletes Isten. Az Isten tökéletesen teremtett őket, csak el lettek rontva. És mesélnek, hogy egyszer a cár jön valahova, elkíséri őt egy katona, a katona valahogy megmenti az életét, és a cár azt mondja a katonák, mondjál, mit kérsz, és én teljesítem. Erre azt mondja a parancsnak, állandóan szekál engem. Szólja már a parancsnak, hogy ne szekáljon. Erre azt mondja a cár, meg fogom tenni. De ha már kérsz valamit, miért nem kértel az a tel, hogy ne ő legyen a parancsnak, hanem te legyél a parancsnak, vagy a vezérkari főnök. Azt is teljesítettem volna. Ami azt jelenti, hogy az embernek nem szabad elfogadni azt az alsó szintet, hogy ez a természetes szint, és próbál elhelyezkedni ezen az egyszerű szinten. Hanem az ember menjen egy magasabb szintre. És azt jelenti, ez a szint nem egy valódi szint, ez nem egy helyes szint. Szeretnék kilépni ebből a szintből. Ez a messiás eljövetelekor. Mi nem fogunk már ezt a világot, ami úgy változott meg, miután Ádám vétkezett, hogy terméketlen fák, vadállatok, halál és minden. Nem, mi szeretnénk visszamenni az eredeti, természetes világ, ahogy az Isten megteremtett őket. A kérdés az, akkor most reális vagy túlzás? Teljesen reális, mert ez az eredeti. Adjan Isten tényleg, hogy minél előbb jöjjön el a Messiás. Ámén. Köszönöm szépen. Isten segítségével a tegnap és tegnap előtt ugye nem volt tanítás, mert egy Dayan zsidó bírói konferencián voltam, de most már újra itt vagyok, és folytatjuk a tanulást. Akkor vasárnap folytatjuk a tanulást. Tényleg a vasárnapi téma az lesz, hogy mind vitatkoznak a rabbik, a Dayan, a zsidó bírok konferencián. Ez lesz a vasárnapi témán, hétfőn szokás szerint a Zohar, a Kabbalának az alapkönyvéből, kedden a haszi történeteket, szerdán kérdezd a rabbit. Mindenkit szeretettel várunk, holnap este a Vasvárjában kezdünk fél hétkor tanulást a Szabó Gyurival, fél nyolckor a szombatfogadása. Mindenkit szeretettel várunk, Good Shabbat-t kívánok mindenkinek holnap estére.